közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Bár kövekben nem bővelkednek, hiszen a zalavári apátságnak nem csak az építőanyagát hordták fel a 19. és a 20. században, de javarészt az alatta lévő talajt is kitermelték, évről évre eredményeket hoz a feltárás. Ritvók Ágnes régésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával és Szőke Béla Miklós régésszel, a területkutatóival beszélgettem.
Most Zalavár Várszigeten vagyunk, a háttérben hallatszik az ások és lapátok zaja, hiszen folynak az ásatások, én már június 7-e óta, és itt a cél idén és jövőre az, hogy a Szent István által alapított monostornak a még fellelhető maradványait minél teljesebben feltárjuk és be tudjuk mutatni majd 2024-ben, amikor az alapításnak az újabb ezredik évfordulója lesz, hiszen 2019-ben, illetve ennek megfelelően 2019-ben már volt egy, ez sajnos elmulasztotta Magyarország méltó módon megünnepelni. Most reméljük, hogy 2024-ben egy kisebb ünnepségre majd lehetőség nyílik gyönyörű maradványok környezetében.
Legalább 15 éve járok már erre az ásatásra, idényről idényre, de ekkora felületet itt még soha nem láttam megnyitva.
Hát igen, ez köszönhető az Eötvös Loránd kutatási hálózatnak, aki idén és jövőre biztosította ennek a feltárásnak az anyagi kereteit és az anyagi hátterét. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének, aki itt a gépi földmunkához biztosított megfelelő erőket, és a környező lakosságnak, akik pedig a humán erőforrás szolgáltatják az ásatáshoz, ami egy ilyen munka esetén nem nélkülözhető. Sajnálatos módon Zalavár kevésbé, de Zalakomán, ami Zalavártól a második falu, innen jelentős létszámú csapatok dolgoznak most a feltáráson.
Miután ugye évek óta járok már ide, van némi helyismeretem, hogyha egy kicsit odébb megyünk, akkor jól emlékszem rá, hogy maga a Mária templom ott lehetett azon a területen, tőlünk talán 30 méternyire?
Hát igen, tőlünk talán 30 méternyire, és attól a helyszíntől, ahol állunk, másfél méterrel mélyebben, ugyanis a Mária templom sorsa, és ez sem most hangzik el először ebben az adásban, ismeretes, hiszen kőbányászásnak és utóbb a területe homokbányászásnak esett áldozatul a 19. illetve a 20. században, de mi még mind a mai napig, bár már sokszor úgy volt, hogy feladjuk a reményt, de még mind a mai napig dolgozunk ezen, és dr. Szőke Béla Miklós, régész kollégám, aki az Eötvös Loránd kutatási hálózatot képviseli ebben a Nemzeti Múzeummal közös projektben. Ő az, aki hát megpróbálja legalább ennek a templomnak némi maradványait feltárni. A helyét ismerjük egyébként, tehát ki tudjuk jelölni, hogy ez hol volt, de bízunk abba, hogy legalább a szentély alapfalaiból, ha nem is kövek, de legalább az alapárok csekély nyomai megtalálhatók lesznek néhány héten belül.
Tehát akkor a szentélyt még nem nyitották fel?
Sajnos a szentélyt biztosan nem fogjuk tudni felnyitni, mert olyan mélyen vagyunk, hogy itt már semmiféle ilyen maradvány, ami régészetileg értékelhető, illetve történetileg értékelhető, olyan nem fog előkerülni. Úgyhogy itt maximum úgy lehet ezt a dolgot elképzelni, mint a torinói leplet, hogy nagyon-nagyon halvány nyomok jelzik azt, hogy hol volt maga a templom, de ez maximum tényleg a hely kijelölését teszi lehetővé, semmiben se többet. A kiszedalapozási árkoknak a legaljában bízunk, hogy abból valamennyi megvan, és azok viszonylag is biztonsággal kijelölik majd azt, hogy hol állhatott a templom szentélye. Annyit tudni kell egyébként, hogy a minden templomnál általában a szentély van a legalaposabban, legmélyebben megalapozva, ezért sejtjük azokban a nyomokban, amiket most bontogatunk, hogy talán a szentélynek a maradványa a hajóból és a többi falból már biztosan semmi nem lesz meg. Ott az csak azok a sírok jelölik ki, amelyeket ugyancsak feldúlva találtunk, de az, hogy milyen sűrűséggel kerül elő egy-egy szelvény részen a temető maradványa, abból körülbelül ki lehet számolni, hogy ahol nem volt, pedig nagyon kevés embercsont volt, ott lehet maga a templom.
De jó, hogy mondta ezt a temetőt, mert hogy a köveket nem is, de csontokat bőséggel találtak, összesen hány temetkezésük volt?
A 9. századi és az Árpád-kori temetkezéseket együttvéve körülbelül 3000 váz, illetve vázmaradvány az, ami bent van most a Magyar Természettudományi Múzeum embertanitárába, ahol Évinger Sándor dolgozza fel ezeket, és nagyon jó és izgalmas eredményei is vannak, és hát reméljük azt, hogy ezek is, mint ahogy a egyéb régészeti eredmények is néhány éven belül azért a nagy közönség elé tárulnak és publikálva lesznek.
Ebből a 3000 vázból mennyi volt az, ami a Mária templomhoz köthető?
Az itt a környéken feltárt Árpád-kori vázaknak ez körülbelül olyan 6-700 temetkezés, az biztosan a 9. századi Mária templomhoz, ami a 11. századtól Szent Adorján tiszteletére van szentelve, tehát a köré temették. Több éremleletes temetkezés is volt ezek között. László, Géza, Salamon királyaink, illetve Gézának hercegkori pénze is volt a gyereksírok, illetve női sírokba elhelyezve. A 9. századi síroknak a pontos számát azért nehéz megmondani, mert itt összefolyt két temető. A 9. századi Hadrianus templom körüli temető, ami a eddig emlegetett templomtól északra állt. Az ezt körülvevő sírok és a 9. századi Mária, illetve a 11. századi Adorján templomot övező sírok, azok hát összeért a két temető részt, tehát nem tudjuk pontosan elválasztani. Régészetileg nem megfogható határ volt a 9. század második felében ez e között a két temető között.
Ahogy feljebb jöttünk itt a területen, lent ugye egyáltalán nem láttunk követ, néhol szórványcsontok vannak, itt viszont fönt, a területnek a legmagasabb részén, itt van fal, méghozzá nem is egy, viszonylag nagy magasságban áll, ha jól látom, az alja kisebb kövekből áll, ez mi volna, középkori?
Ez a történet vége, mert ez 1930-as évek elején készült fal alapozás, amikor is itt Vitera Gyula, aki a tihanyi levendulásnak a telepítője, kiváló vegyészmérnök volt, ő ezt a területet is kibérelte a pannonhalmi apátságtól, hogy itt gyógynövényeket termeszen. Az adatok szerint 6 féle gyógynövényt termesztettek, 60 ember dolgozott ebben a kis üzemben, ami most kis üzemet mondok, de sajnos, vagy hála Istennek elég nagy területet vett igénybe, részben beton, részben tégla, részben kő alapokon álltak a különböző műhely részletek, hogy ezek mit voltak, ezeket köszönhetően a pannonhalmi apátsági levéltárnak, aki nekünk 2 nap alatt előkerítette az erre vonatkozó adatokat, ezt nagyon pontosan tudjuk. Sajnos egyet nem tudunk, hogy ez hogy nézett ki alaprajzilag, mert a 60-as években az egészet elbontották, és ezeket az alapokat is erősen sértették később különböző kincskereső kutatások után. De ez a történet legvége. Most, aki bejön ide a területre, ez számára a leglátványosabb. Ami kevésbé látványos, viszont sokkal izgalmasabb, vagy számunkra talán sokkal izgalmasabb, ez a középkori apátság falmaradványai, amiből szintén felmenő falak, sőt alapfalak sem kerültek elő eddig, viszont nagy számban kerültek napvilágra alapozások, amik olyan alapozási árkok, amelyekből kitermelték már a követ, és a sittet dobták csak bele vissza. Tehát tulajdonképpen a falak nyomvonal az, amit most már kezdünk látni. Itt, ezen a területen éppen az egykori apátságnak a délkeleti sarka és az ide tartozó épületeknek a falazatai kezdenek most kibontakozni, ami egyébként a gyepel távolítása után elsőként napvilágra került. Ez egy nagyon szép, nagyméretű téglakő kemence, aminek a sútjába vagy a kemence háta mögött kialakított kis gödörbe 25 kg 15. századi cseréptöredék volt, egy sarkantyú és egy késtok velet társaságába, úgyhogy nyilván oda söpörték a szemetetbe, és ez valamilyen deszkázattal lehetett lefedve, mert a ledéncserepek között számos vasszeget is találtunk. De ilyen mennyiségű középkori kerámia töredék ezen a területen az elmúlt 28 év alatt nem volt egy lelőhelyen. Ez az egyik érdekes dolog számunkra, a másik pedig az, hogy az 1960-as évek óta, amikor itt utoljára ezen a részen feltárás volt, régész kőfalakat a Várszigeten nem látott, középkori kőfalakat. Hát most falakat, ha nem is, de legalább alapárkokat látunk.
Elegendőek ezek az alapárkok ahhoz, hogy rekonstruálni lehessen a középkori apátságot? Illetve hát, hogy melyik középkori apátságot lehessen rekonstruálni?
Hát ugye kétfajta adat van, vannak a régészeti adatok, ami alapján az Árpád-kori apátság, tehát a 11-től a mondjuk a 13. század végig, vagy inkább a 15. század elejéig az egy nagyobb területre terjed ki, és valamikor a 15. század középső harmadában történt egy nagy átépítés, amikor egyrészt különböző védművekkel látták el az apátságot, ez nem véletlen, mert éppen ezen a területen eléggé háborús viszonyok uralkodtak, ekkor különböző főnemesi családok, nevezetesen a Rozgonyak és a Marcaliak csaptak össze itt a részben az apátság birtokaért, többször ki is rabolták ezekben az években az apátságot, tehát volt értelme annak, hogy itt védműveket építsenek, illetve hogy ezáltal a kor tendenciája is volt, hogy kisebbítik, tehát kisebb területen építik fel az új épületeket, a nagy közös hálóteremből ekkor csinálnak más kolostorokba kisebb cell szobalákat különböző kényelmi berendezésekkel, és ellátják ezeket az épületegyütteseket. Valószínűleg ez történt Zalaváron is. Tehát itt mi egyrészt látunk itt magunk előtt is ezen a területen egy árpádkori alapfal árkot, és látunk késő középkori árkokat, tehát 15. századi árkokat is, amik 15. századi falakat jelöltek, hogy a 15. századi vagy a késő középkori kolostor hogy nézett ki, erre nagyon pontos forrásunk is van 1569-ből, ugye az a Giulio Turco féle felmérés, mi felméri a zalavári, akkor már ugye végvárként szolgáló zalavári erődítménynek az épületeit, és hát amit most mi késő középkorinak gondolunk, ezeket a falakat, legalább a főfalakat, hiszen a részletekkel ő se foglalkozott, de majd be lehet azonosítani ezen a 16. századi felmérésen.
Nagyon kevés, annyira balszerencsés sorsú apátság van a Kárpát-medencében, mint az alavári, hiszen ugye először várrá alakították át, aztán a várat felrobbantották, aztán a köveit elhordták, aztán pedig gyorsan elhordtak alóla még mindent, amiben egyáltalán a kövek valaha álltak.
Hát igen, ugye Szent Istvánnak 4 alapítása volt, plusz egy a Somlóvásárhelyi Apáca kolostor, 4 férfi kolostor közül egyik ez az alavári, és tulajdonképpen méltatlanul van elfeledve ebben a sorozatban. Időnként megemlítik, hogy ez van, de én azt gondolom, hogy most azért hogy lehet, hogy csak a kolostornak a déli fala, csak a délkeleti részletei, de azért itt olyan bemutatható részletek lesznek, amik jól ki fogják egészíteni majd az itt 1996-ban, illetve 2000-ben elkészített úgynevezett régészeti park első ütemét, és ez lehet a második ütem, amikor itt egy nagyon kellemes, ligetes, rendezett területen majd visszaemlékezhetünk ezekre a történésekre. Mindig arra kell gondolni ilyenkor, és látjuk ezzel a rommal is, amit szemben, most éppen szemben van velünk, hogy a fenntartása az, ami nagyon nagy gondot okoz. És ugye hatalmas maga ez a Várszigeti terület, ez 12 hektár, ennek most mondjuk 5 hektár az, ami most bemutatható lesz majd ezzel a résszel együtt. Ezt ugye kaszáltatni kell, és hogyha itt bármilyen romszerű jelenség megjelenik, akkor azt karban kell tartani, aminek költségigénye van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bemutatást is úgy kell majd tervezni, hogy minél kevesebb költséget jelentsen a majdani fenntartónak. Jelen esetben ez a zalavári önkormányzat egy olyan település, aminek 1000-nél kevesebb lakosa van. Ha valamire föl lehet hívni a figyelmet, akkor ez az, hogy ezeknek az önkormányzatoknak, mert nyilván nem a zalavári az egyetlen ilyen, akinek ilyen nagyon fontos régészeti lelőhely van a határába, ami nagy turistaforgalmat is indukálna, hogy itt a terület fenntartása az ne egyedül az önkormányzatra háruljon, hanem erre nem egyszeri pályázatást, hanem rendszeres állami támogatást kaphasson.
Zalaváron Ritók Ágnes régésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával és Szőke Béla Miklós régésszel, a terület kutatóival beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A Hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vármúzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.